basic theme I'll be covering in the course of this entire week will be the Messianic Kingdom.
Tehát a fő téma, amit ezen a héten le fogunk fedni, az a messiási, vagy a millénium királysága, ezer éves királyság.
This morning we'll begin with the basis of the Messianic Kingdom.
És most a messiási királyság alapjaival kezdjük a tanulmányunkat.
And then we'll move on to the basic characteristics of the Messianic Kingdom.
Utána tovább haladva a messiási királyság jellemzőiről fogunk beszélni.
We'll see how time goes when we cover a third topic, which is also short, the government of the Messianic Kingdom.
A következő nagy téma a messiási királyságnak a kormányzati formája.
In subsequent sessions this week will be go on to Israel and the Messianic Kingdom.
A következő nagy téma, amiről szintén beszélni fogunk, Izrael a messiási királyságban.
The Bible spends a lot of time dealing with the Messianic Kingdom and Israel's role in the Messianic Kingdom.
A Biblia nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel és azzal, ahogyan Izrael bemegy a messiási királyságba.
And then we'll move on to the another topic, the Gentiles in the Messianic Kingdom.
A következő témánk a nem zsidók, pogányok a messiási királyságban kérdése.
Then the topic, how does the Messianic Kingdom come to an end?
És aztán még avval fogunk a végén foglalkozni, hogyan fejeződik be ez a korszak.
The Hebrew Bible, the Old Testament says a lot of things about the Messianic Kingdom.
A Héber Biblia, az Ószövetség nagyon sokat beszél erről a korszakról.
It does not state how long the kingdom will be.
De nem konkretizálja azt, hogy meddig tart ez a korszak.
So the Jewish Talmud records a lot of discussion among the rabbis concerning the length of the Messianic Kingdom.
És a zsidó Talmudban is a rabbik nagyon sokat vitatkoztak, beszélgettek arról, hogy milyen hosszú a királyság.
And within the rabbinic circles, there were different views about how long the Messianic Kingdom will last.
És különböző nézetek is voltak a rabbik között erről a kérdésről, hogy meddig tart a királyság.
Some rabbis believed it will simply continue forever.
Néhány rabbi azt gondolta, hogy ez már az örökké tartó időszak lesz.
But the rabbis said it will not continue forever, but they had differences as to how long it will be.
És voltak olyan rabbik, akik azt gondolták, hogy ez még nem az örökké valóság, hanem ez egy meghatározottan hosszú korszak lesz.
Only we begin to move into the New Testament do we find out how long the kingdom will last.
És ahogy az Új Szövetséget mi olvassuk, ott felfedezzük, hogy mekkora időszakot ad meg az írása a királyságra.
And secondly, it discusses exactly what happens to bring the kingdom to an end.
És azt is megmutatja nekünk, hogy pontosan mi vezet a királyság végéhez.
So we'll see what the Bible teaches about the end of the Messianic Kingdom.
Tehát látni fogjuk, hogy hogyan végződik, hogy mit tanít a Biblia a messiási királyság végéről.
And then we shall move into the final area, which is the eternal state.
És láthatjuk az utána következő időszakot, ami az örök rend időszaka.
And that's mostly in the last two chapters of Revelation.
És valójában ez leginkább a Jelenések könyve két utolsó fejezetében található.
There's three of the references to the eternal state, but they're rather short passages in Galatians and Hebrews.
Vannak még egyéb írásrészek a Galatákhoz írt levélben, vagy a zsidókhoz írt levélben is.
Revelation devotes the last two chapters to the eternal state.
De a Jelenések két utolsó fejezete foglalkozik ezzel részletesebben.
And it answers a few questions, but not all the questions we tend to want to know and raise.
És sok kérdés megválaszol, de nem az összeset.
And therefore we have to wait until we reach the eternal state to have all our questions answered.
Úgyhogy meg kell várnunk az örök rendet, amíg minden kérdésre választ kapunk.
Let's begin then with this state, with this first study on the basis of the Messianic Kingdom.
Kezdjük meg első tanulmányunkat, ami a messiási királyság alapjaival foglalkozik.
Already in the early days of the second century, there was already a new development about the kingdom.
Már a második században egy új fejlemény történt a királysággal kapcsolatban, az előszóló tanításokban.
Many theologians began moving away from a literal kingdom on this earth.
és a teológusok nagy része eltávolodott a királyság szó szerinti értelmezésétől.
And began to interpret the kingdom as simply a spiritual state between the first and the second coming.
És úgy értelmezték ezt a korszakot, mint egyfajta spirituális időszak leírása az első és a második eljövetel között.
You have the early introductions of what we call the substitute kingdom, or the other type of kingdom.
És vannak ennek leírásai is, mint hogy a helyettesítési királyság, vagy ami pótlékként jelenik meg.
But the kingdom of the thousand years of Revelation 20 should not be understood literally.
És ezek a leírások arról szólnak, hogy amit a Jelenések 20-ban olvasunk a királyságról, azt nem kell szó szerint érteni.
It should be understood symbolically.
Hogy ez egy szimbolikus leírás lenne.
And therefore the thousand years is not a literal thousand years.
És ezért az ezer év sem tulajdonképpen egy valós ezer év.
And therefore should be interpreted symbolically because of a period of time of unknown duration between the first and second coming.
És valójában ez az ezer év egy nagyon hosszú időszakot ír le, ami annyit jelent, hogy az első és a második eljövetel közötti hosszú időszakról beszélne.
So they were not claiming this, that we are already living in the Messianic kingdom.
Tehát tulajdonképpen ezzel azt állítják, mintha mi már a messiási királyságban élnénk.
And it should be interpreted as a spiritual kingdom in which we now live.
És ezt akkor egy spirituális királyságként kell mindenképpen értelmezni, amiben mi most élünk.
But the book of Revelation does use many symbols.
Valóban a Jelenések könyve nagyon sok szimbólumot, képes beszédet alkalmaz.
There's no need to guess what these symbols may mean.
De sosincs arra szükségünk, hogy kitalációkhoz forduljunk, mit is jelentenek ezek a szimbólumok.
Every symbol used in the book of Revelation is somewhere in Revelation explained or interpreted what it really means.
Minden szimbólum el is van magyarázva, vagy a Jelenések könyvében, vagy máshol. Tehát amit nem találunk meg a Jelenések könyvébe, azt megtaláljuk máshol, mint magyarázatot.
It's true that the book of Revelation contains many symbols, but the symbols are explained by scriptures themselves.
Tehát egy igaz, hogy sok szimbólum van, de ezeket a szimbólumokat az írás maga elmagyarázza, hogy mit jelentenek.
Never Revelation talks about days or weeks or months or years, it's always interpreted literally.
És amikor napokról, hónapokról, hetekről beszél, ezeket szó szerint érti.
There's no need to try to spiritualize all these statements.
És nem szükséges ezeket az állításokat spiritualizálni.
It's true that the figure 1000 years is found only in Revelation 20.
Az valóban igaz, hogy ez az ezer év csak a Jelenések könyvében található. De egyetlen fejezetben 6-szor utal erre az időszakra, ezer évvel. És ebben egy érvényes igazságra hívja fel a figyelmet. Ennyi, ilyen hosszú lesz.
And while replacement theology claims that Revelation 20 is the only chapter that talks about the Messianic kingdom,
és a helyettesítési teológia úgy beszél erről az időszakról, hogy a Jelenések könyve és a Jelenések 20 az egyetlen ilyen könyvbeli rész, ami beszél erről az időszakról egyáltalán.
That's not exactly correct.
De ez egyáltalán nem így van.
Revelation 20 is the only chapter that tells us how long the kingdom will last.
A Jelenések 20, ez a szakasz az egyetlen hely, ami pontosan megmondja, hogy milyen hosszú lesz ez az időszak. De nem az egyetlen fejezet, ami részletesen beszél a messiási királyságról. És ahogy majd látni fogjuk, rengeteg részlet van a Héber Bibliában erről az időszakról.
So what is the actual basis for believing in the future Messianic kingdom that will last for 1000 years?
Tehát mi is az alapunk arra, hogy higgyünk a messiási királyságban, ami ezer évig tart?
There are two basic bases.
Két alapvető tény van ezzel kapcsolatban.
First of all, the Jewish covenants.
Az egyik alapvető tény az a zsidó szövetségek.
God made four eternal and unconditional covenants with the Jewish people.
Istennek van négy feltétel nélküli örök szövetsége a zsidó néppel.
In these Jewish covenants there are both physical promises but also spiritual promises.
Ezek a szövetségek tartalmaznak mind spirituális, de mind szó szerint beteljesedő ígéreteket is.
I'll simply briefly mention these four covenants in this first study.
Sorry, say again.
We'll deal with the Jewish covenants simply in this first study.
Ja, most csak egyszerűen megemlítem ezeket a szövetségeket.
But we shall deal with them more extensively when we deal with the part about Israel and the Messianic Kingdom.
De amikor ahhoz a részhez jutunk el a tanulmányban, hogy Izrael a messiási királyságban, akkor részletesen fogok foglalkozni ezekkel a szövetségekkel.
The first covenant is the Abrahamic covenant.
Az első ilyen szövetség az ábrahámi szövetség.
And again, we'll look at the passages involving this covenant later on in the series.
És később majd megnézzük az írás részeket is, amihez kapcsolódik. De ez az alapvető ígéret az ábrahámi szövetségnek. Az, hogy egy néphez szól, egy emberhez szól, aki nagy néppé válik.
And this nation will someday possess all of the promised land.
És ez a nép fogja megkapni mindazokat az ígéreteket, illetve az ígéret földjét, ami ebben a szövetségben benne foglaltatik.
The first time the messianic seed is mentioned is in Genesis chapter 3 verse 15.
A messiási magnak az első említése az Mózes 3:15.
It mentions the messianic seed as the seed of the woman.
És úgy említi a messiási magot, mint az asszony magját.
That breaks the normal biblical pattern.
Ezzel tulajdonképpen megtöri a szokásos bibliai patternt, mintát.
But many genealogies within the Hebrew Bible.
Sok családfát látunk a héber Bibliában.
There's two genealogies in the New Testament.
Látunk két családfát az Új Szövetségben is.
But they all trace the male line, not the female line.
De ezek mind a férfiak vonalával foglalkoznak, nem a nőkével.
In most of the genealogies, women are never mentioned.
A legtöbb családfában nem is említenek nőket.
In a few places, they mention only in passing.
Only?
The few places that are mentioned only in not directly relevant.
Uh-huh. Tehát az az egy-két hely, ahol említenek egyáltalán nőket, az nem releváns a családfával kapcsolatban. És látjuk, hogy vannak olyan családfák, ahol csak a férfiakat említik végig sorban.
So why is the Messiah first mentioned to be of the seed of the woman?
És miért említi akkor a messiást így, hogy az asszony magja?
It's not explained until Isaiah chapter 7 verse 14.
És ezt nem magyarázza el a Biblia egészen Ézsaiás 7:14-ig.
The Messiah will be born and will be conceived and born of a virgin.
Az, hogy a messiás szűztől születik.
The Messiah has a biological mother, another biological father.
Az, hogy a messiásnak lesz egy biológiai anyja, de nem lesz egy biológiai apja.
And therefore, that's why Moses only mentions the seed of the woman.
És ezért Mózes csak az asszony magját említi.
In chapter 10 of Genesis, you have 70 Gentile nations coming from the three sons of Noah.
És az 1 Mózes 10-ben látjuk a Mózes három fiától származó népeket. És Ábrahám megjelenik az 1 Mózes 12-ben.
He says, I will make a new nation of you.
És itt azt mondja az írás, hogy belőled hozok ki egy új népet.
So the seed of the woman will not continue through any of the 70 Gentile nations of Genesis 10.
És az 1 Mózes 10-ben leírt pogány népek közül egyikben sem folytatódik az asszony magja, hanem itt hoz létre egy új népet.
A szívedről comes from the Abrahamic covenant, Abraham followed by Isaac, followed by Jacob, followed by the 12 sons of Jacob.
Tehát az ábrahámi szövetségben megjelenő asszony magja az Ábrahámon, fiain, Izsákon, Jákobon és majd a 12 pátriárkán keresztül folytatódik ez a sor.
So again, the Abrahamic covenant is an eternal covenant.
Tehát még egyszer említem, hogy ez az ábrahámi szövetség egy örök szövetség.
And the eternal seed will develop into a nation that will possess all of the promised land.
És ez a mag egy nemzetté növekszik fel, és ők fogják uralni az ígéret földjét.
But even in biblical history, the Jewish people never possessed and occupied and settled in all of the promised land.
De valójában az eddigi történetben még soha nem uralták azt a megadott ígéret földjét, amit az írásokban olvasunk.
What is now Lebanon has always been part of the promised land, but also that part of the promised land the Jewish people never had in biblical history.
Például Libanon része az ígéretnek, de még nem volt olyan része a történetnek, ahol ezt uralták volna ezt a területet.
Not has modern Israel possessed all of the promised land.
Tehát a modern Izrael se tulajdonolta soha az ígéret földjét.
And yet, as we shall see, he promised in the Abrahamic covenant this promise.
És látjuk ezt az ígéretet az ábrahámi szövetségben.
To you and to your seed, I will give this land.
Neked és a te leszármazottaidnak, a te magodnak adom ezt a földet.
Abraham, Isaac and Jacob had only a small portion of the land.
Abraham, Izsák és Jákob csak egy kis részét kapta meg ennek a földnek.
Under David and Solomon, they had a lot more of the promised land.
Dávid és Salamon sokkal többet birtokolt ebből a területből.
But never all of it.
De soha nem az egészet.
No modern day Israel ever possess all of the promised land until they become a believing nation.
És a modernkori Izrael se fogja soha tulajdonolni ezt a területet, mindaddig, amíg nem lesz belőlük egy hívő nép, nemzet.
So that's a common essence of the first covenant, the Abrahamic covenant.
És ez az üzenete számunkra a témához kapcsolódóan az ábrahámi szövetségnek.
The second covenant is called the land covenant.
A második szövetséget úgy hívjuk, hogy a föld szövetsége.
It's found in two chapters, only chapters 29 and 30.
És az 5 Mózesben két fejezet, a 29 és a 30 foglalkozik ebben a szövetséggel.
When the books of the Bible were written, there were no chapter divisions, there were no verse divisions.
Természetesen a Bibliában nem voltak fejezet beosztások és vers beosztások.
Those divisions were put into the scriptures later to be an easier way to study.
Ez csak később került bele, hogy egyszerűbb legyen tanulmányoznunk.
As you read the modern day Deuteronomy chapter 29, you'll notice all of the prophecies in that one chapter has already been fulfilled.
És akkor azt olvasod egy fejezet végén, ahol 20 mondjuk, hogy már minden profécia beteljesült.
In chapter 29, God declared that when they enter the land, they'll fall into periods of disobedience. When they enter the land, they'll fall into periods of disobedience.
Igen, olvasok, hogy bementek a földre, és az engedetlenség alá kerültek.
And God will then discipline Israel in three different ways.
És utána három módon fegyelmezte őket Isten.
First by subjugation, which was fulfilled in the days of the judges.
Hogy alávetette őket bíráknak.
Second will come a captivity, like with the Assyrian and Babylonian captivity.
Később fogságokkal, mint az asszíriai fogság, vagy a babiloniai fogság.
But thirdly will come a worldwide dispersion of the Jews.
És a harmadik pedig a világméretű szétszóratása a zsidó népnek.
Which was caused by a direct result of rejecting the prophet like unto Moses.
Ami a közvetlen következménye volt annak, hogy elutasították azt a prófétát, aki olyan volt, mint Mózes. Elutasították a messiási prófétát, a messiást.
So if you read Deuteronomy chapter 29, all those prophecies have already been fulfilled.
És ahogy olvasod a 5 Mózes 29-et, és írja, hogy ezek a proféciák mind beteljesültek.
But remember, there was no chapter division.
De emlékeztetlek arra újra titeket, nem volt fejezetbeosztás.
So if you look at chapter 30 today, you'll find prophecies not yet fulfilled.
És aztán jön a 30-as fejezet, és kiderül, hogy nem teljesedik be minden profécia.
And the prophesied that the Jews, wherever they live, anywhere in the world, they'll come to faith.
És hogy a világon mindenhol lesznek zsidók, és bárhol hitre fognak jutni.
That will fulfill a major prerequisite before the second coming of the Messiah.
Az, hogy minden zsidó hitre jusson, az gyakorlatilag az előfeltétele a második eljövetelnek. Ez lesz Izraelnek a nemzeti megváltása. És amíg nincs nemzeti megváltás, nincs második eljövetel.
So the second part of the section of Deuteronomy and the land promise has not yet been fulfilled.
Tehát az 5 Mózesben leírt földszövetség második része még nem teljesült be.
But your promise of God someday will be fulfilled.
De Isten azt ígéri, hogy lesz egy nap, amikor ez be fog teljesülni.
And therefore that's not the reason why there has to be a future messianic kingdom.
És ez is alátámasztja azt az okot, hogy ezért is lesz messiási királyság.
The third covenant is the Davidic covenant.
A harmadik szövetség az a dávidi szövetség.
There are two passages that should be looked at side by side.
És két írás részt nézünk meg egymás mellett.
The first passage is 2 Samuel chapter 7.
Az első írás rész 2 Sámuel 7-es fejezet.
Verses 11-16.
A 11-től 16-odik versekig.
In First Chronicles chapter 17.
És első krónika 17-es fejezet.
Verses 10-14.
A 10-től 14-edik versek.
If you put these two passages side by side, they're very similar initially.
Hogyha ezt a két részt egymás mellé teszed, akkor ezek nagyon hasonlítanak egymásra.
But then there are some crucial differences.
Ugyanakkor van néhány alapvetően fontos különbség is közöttük.
The Samuel passage focuses on David's immediate son, which was Solomon.
David's
immediate son,
the Samuel. Oh, okay. Tehát a Sámuel rész az Dávid közvetlen fiára, Salamonra fókuszál.
The promises three eternal facets.
És három örökkévaló dolgot említ.
An eternal dynasty, eternal throne, eternal kingdom.
Megemlíti az örökkévaló dinasztiát, az örök trónt és az örök királyságot.
But it mentions it's David's son sins, God will discipline him.
De azt is megemlíti, hogy Dávid fiának a bűneit Isten fegyelmezni fogja.
But God will not do is take away his loving kindness from Solomon.
De nem veszi el a kedvességét, a féltő szeretetét Salamontól.
God did do something like that with Shaul or Saul.
Sorry, say again. That?
God did so with Saul.
Mm-hmm. God did.
The king Saul.
Yeah. And what is it? He did.
Like it promised like continuity.
Mm-hmm. Ja, Saulnak nem ígérte meg mindezt Isten.
So Solomon sins, he will be disciplined.
Tehát Salamon bűneit megfegyelmezte.
But God says he will not take away his loving kindness from him.
De azt is mondta, hogy nem veszi el a kedvességét. Ja igen, ez Saul-a nem így volt.
As he took it from Saul that came before Solomon.
Ahogy ez Saul-al történt Salamon előtt.
What's the difference between Saul and Solomon?
Mi a különbség Saul és Salamon között?
The sin of Saul was offering up a sacrifice which he was not qualified to do.
Saul egy olyan áldozatot mutatott be, amire nem volt kvalifikálva, nem lett volna joga hozzá.
King Saul came from the tribe of Benjamin, not Judah.
Ő a Benjamin törzséből származott, nem Júdából.
Solomon was from the tribe of Judah and therefore was part of the Davidic covenant.
És Salamon viszont Júda törzséből származott, és Júda törzse része volt a dávidi szövetségnek.
Solomon was guilty of far greater sin than Saul was.
Salamonnak nagyobb bűnei voltak, mint Saulnak.
Solomon did build a temple to the true God.
Salamon építette az igaz Isten számára a templomot. De épített utána más templomokat is pogány istenek számára.
So Solomon was guilty of much greater sin than Saul was.
Tehát Salamonnak sokkal nagyobb bűnei voltak, mint Saulnak. De Salamon része volt a dávidi szövetségnek.
But Saul was not under any covenantal privileges.
De ebből a szempontból Saul nem volt semmilyen szövetségi kiváltságban. Neki nem ígértek dinasztiát.
The dynasty of David will continue from Solomon and onward, the father of Solomon's greater sins.
És hiába voltak nagyobb bűnei Salamonnak, a dávidi dinasztia így folytatódik Salamonon keresztül.
And so for the Davidic covenant to be fully fulfilled requires a future messianic kingdom.
És a dávidi szövetség egy szégen, it requires.
For the future messianic kingdom, there will be no continuity of Saul's dynasty.
Tehát a Saulnak nincs dinasztiája, ami folytatódik, de a messiási királyságnak szüksége van egy olyan dinasztiára, ami majd folytatódik és lesz egy király.
So we compare that Samuel passage with the Chronicles passage.
És ha összehasonlítjuk a másik írás résszel, a Sámuelet és a Krónika.
He promises the same three eternal things he promised in the Samuel.
Akkor azt látjuk, hogy a Krónikában ugyanazokat az örökké való ígéreteket teszi meg. De a Krónika írás rész hozzátesz egy negyedik örökké való ígéretet. Egy örökké való mag.
So he's only dealing with a future son, not an immediate son.
Tehát itt nem egy közvetlen leszármazottal foglalkozik, hanem egy olyannal, aki majd később jön el. A Krónika leírás az eljövendő messiási örökössel foglalkozik. És neki nem lesz képessége a bűnre.
And therefore, God will not take away the loving kindness from the messianic son, as he did from the love of the David's line.
És bár Dávid egyéb vonalaitól Istennek a féltő szeretete visszavonul, de ettől a vonaltól nem fog visszavonulni, és ezt megőrzi végig.
The negative statements found in the Samuel passage are not found in the Chronicles passage.
Which one, sorry?
The negative. Samuel passage.
Tehát a negatív állítást az csak a Sámueli leírásban találjátok meg, de nem a Krónika leírásában.
And therefore those are the key differences between Samuel and Chronicles.
Tehát ez a kulcskülönbség a Sámueli leírás és a Krónikabeli leírások között.
So the negatives of the Samuel passage are missing in the Chronicles passage.
Tehát a negatív részek a Sámueli leírásban hiányoznak a Krónika leírásában.
But the Chronicles passage asks that the Messiah will someday rule in the Messianic kingdom.
Viszont megjelenik az, hogy a Messiás uralkodni fog a messiási királyságban.
He will rule from the throne of David in the city of Jerusalem.
És azt mondja a szöveg, hogy Dávid trónján fog uralkodni Jeruzsálem városában.
This is a promise not yet fulfilled.
És ez egy olyan ígéret, ami még nem teljesedett be. De be fog teljesedni a messiási királyságban.
The fourth covenant is the new covenant.
A negyedik szövetség az az új szövetség.
There are several passages of the new covenant.
És számos írásrész foglalkozik az új szövetséggel.
The main one is Jeremiah 31 verses 31 through 34.
De a fő írásrész az Jeremiás 31 verstől 34. versig.
The promises the salvation of every Jew at a certain point of time.
És ez a szövetség megígéri minden zsidó megváltását az időnek egy bizonyos pontján.
And the point of time has to do with the fullness of the Gentiles.
És az időnek ez a bizonyos pontja kapcsolódik a pogányok, a nem zsidók teljességéhez.
Some people have believed that this means every Jew of all time will be saved anyway.
Néhányan azt gondolták ebben az igével kapcsolatban, hogy minden zsidó minden időben meg lesz váltva.
My father was raised in a branch of Judaism called Hasidic Judaism or Ultra Orthodoxy.
Az én édesapám zsidóként nőtt fel, és a Hasid ultra-ortodox mozgalomnak volt a részese.
All the lessons of the Bible that I learned from in my early days came from my father.
És minden, amit én a Bibliáról a korai éveimben tanultam, az én édesapámtól származott.
But as he lived, they had to reflect on 17 members of the family that died in the Holocaust.
És a családnak 70? What was the number?
The 17 members of my family. The dad in the Holocaust. Mm-hmm.
Tehát, hogy a családtagjai meghaltak a holokausztban.
And this, so I was told in those days when my father died, it's okay to anyway. When my father died, don't worry about it.
About what?
When my father died.
De hogy nem az a kérdés,
don't,
hogy.
Don't worry about it.
De hogy nem aggódok-e felől.
Because the prophet says all Israel will be saved.
Ja, mert hogy egész Izrael meg lesz váltva.
And therefore all Jews will be saved.
És van, aki azt mondja, hogy ugye azért nem aggódnak-e felől, mert akkor minden zsidő meg lesz váltva.
That ignores the details of Romans 11.
De ez figyelmen kívül hagy bizonyos részleteket a Róma 11-ből. Nem azt mondja, hogy minden zsidó minden időben lesz megváltva. Hanem azt mondja, hogy egész Izrael az időnek egy bizonyos pontján lesz megváltva. És ez a pont akkor jön el, amikor a pogányok teljessége bemegy.
But the fullness of the Gentiles has to do with the rapture of the church.
És a pogányok teljessége az a gyülekezet elragadásához kapcsolódik.
And the salvation of all Israel are the Jews living after that point of time.
És a minden zsidó hitre jutása valamikor ezután fog megtörténni.
So it's not all Israel, all Jews of all time, but all Jews of a certain point of time when all Israel will be saved.
Tehát nem minden zsidó minden időben lesz megmentve, hanem egy bizonyos időpontban lesz minden zsidó megmentve a történet folyamán. És igazán Izrael történetében mindig egy kisebbség volt, akik hívők voltak. És ez ma is így van, hogy egy kisebbség hisz csak a Messiásban.
But the promise will be fulfilled only following the rapture of the church.
De ez az ígéret csak a gyülekezet elragadása után teljesedik be.
And all this will be saved at a certain point of time following it.
És ezt követi az, hogy Izrael, egész Izrael üdvösségre jut.
And that also requires fulfillment in the future Messianic kingdom.
És ennek a beteljesedése is egy eljövendő messiási királysághoz kapcsolódik.
So the first basis of a future Messianic kingdom is the unfulfilled promises of the Jewish covenants.
Tehát az első alapunk a messiási királyságba vetett hitbe, az a négy zsidókkal kötött szövetségnek a beteljesületlen proféciái. De van egy második alapunk is a messiási királyságba vetett hitre.
And that's the prophecies of the Hebrew prophets of the Hebrew Bible.
És ezek pedig a héber Bibliának a proféciái.
Numerous prophecies are given in the Hebrew Bible about the Messianic kingdom.
Számos proféciát olvasunk a héber Bibliában a messiási királyságról.
It provides the details of the conditions of the Messianic kingdom.
És ezek leírják a messiási királyságnak a jellemzőit.
But here again, there are two questions left unanswered about the kingdom concerning the kingdom prophecies.
De két dolgot nem válaszolnak meg.
First question, the Hebrew Bible does not answer.
Az első kérdés, amit nem válaszol meg a Héber Biblia.
How long will the actual Messianic kingdom last?
Valójában milyen hosszú lesz a királyság?
The answer is exactly 1,000 years.
És a válasz pontosan 1000 év.
Again, mentioned six specific times in Revelation 20.
És ezt jelenések 20, 6 különböző alkalommal említi.
And secondly, what will be the circumstances that bring the kingdom to an end?
És mik, milyen körülmények hozzák el a királyságnak a végét?
And that would be the release of Satan from the abyss and one last revolt against God's authority.
Sorry, say again, Ben.
The release of Satan from the abyss.
Igen, és az a feltétel az, hogy Sátán egy rövid időre el lesz bocsátva, el lesz engedve a mélységből. És még lesz egy kísérlete, hogy a királyságot megdöntse, vagy meghódítsa. És ezzel jön el a királyság vége. És ekkor lesz az örökké valóságba való átmenet.
Let's talk about one more segment, which has to do with the characteristics of the Messianic Kingdom.
És beszéljünk egy harmadik jellemzőről, ez a messiási királyság jellemzőiről.
I'll give you the references and then give you the main points of these references.
Megadom a vonatkozó írásrészeket és a fő pontjait, hogy mit állítanak ezek.
The Book of Psalms should be understood in a specific way.
A Zsoltárok könyvét egy speciális módon kell megközelíteni.
It is the poetical version of the messages of Moses and the prophets.
Tulajdonképpen Mózesnek és a prófétáknak a poétikus költői üzenetét foglalják össze.
In English poetry it's based upon rhythm and rhyme.
Az angolban a verselés az rímeken alapul.
But in Hebrew poetry it's based upon parallelism.
De a héber verselés az párhuzamokat használ.
In most cases it follows a certain pattern.
És a legtöbb esetben bizonyos patternek elvek szerint történik ez.
A, B, A, B.
Tehát ilyen A-B-A-B szisztémával dolgozik.
So A-B states a passage of sentence.
Az A és a B a bizonyos mondatok. És aztán a következők pedig kiegészítik ezeket, és azokhoz adnak hozzá új gondolatokat.
Then A comes on and makes a statement.
Tehát bocsánat, A, B, B, A, ez a forma, és a B a B-hez nyúlik vissza az A-hoz.
We have a B statement that continues the thought of the A statement.
És aztán jön egy következő B állítás, ami meg folytatja az A-t.
That's most of the Hebrew pattern.
Ez legtöbb esetben ez a héber pattern, elv, vagy mód, ahogy versel.
Another common pattern is A, B, B, A.
De ez a leggyakoribb, hogy A, B, B, A.
A makes a statement.
A tesz egy állítást.
B makes a statement.
B is tesz egy állítást.
The second B goes back to the first B making a statement.
A második B mond még valamit a első B állításról.
And then the A statement goes back to the first statement.
És az A mondat pedig visszamegy az első A-hoz.
As you read the Book of Psalms, it's the poetic versions of the messages of Moses and the prophets.
És tehát ha olvassuk a Zsoltárokat, akkor ez a költői összefoglalásai Mózes és a próféták üzeneteinek.
So Psalm 15 verses 1 through 5.
A 15-ös Zsoltár 1-től 5-ig versei.
This passage deals with the righteousness that will characterize the majority of the inhabitants of the Messianic Kingdom.
Az az igazságosságról beszél, mint a messiási királyság legfőbb jellemzőiről.
Will not be true all people in the kingdom, be true the majority of them.
Nem lesz minden emberre igaz a királyságban, de a nagy többségükre igaz lesz.
Psalm 24 verses 1 through 6.
A 24-es Zsoltár 1-től 6-ig versei.
It describes the establishment of the Messianic Kingdom.
Beszél a messiási királyságnak a megalapításáról.
It describes the righteousness that will characterize the people broadly related to the God of Israel.
És beszél itt is az emberek igazságáról, az igazságosságról, hogy milyenek lesznek a messiási királyságban.
The meaning of the references come from Isaiah the prophet.
Ezután Ézsaiás felé haladunk tovább.
And Isaiah, most of his book is written in Hebrew poetry.
Ézsaiás könyvének nagy része héber verselésben íródott.
Only four chapters are Hebrew prose.
Összesen 4 fejezet, ami próza.
But the other chapters are all Hebrew poetry.
Az összes többi fejezet héber verselés, költészet.
Isaiah chapter 2 verses 2 through 4.
Izsaiás 2, 2-től 4-ig.
Prophesies universal peace.
Egyetemes békéről prófétál.
Isaiah 11 verses 6 to 9.
Izsaiás 11, 6-tól 9-ig.
Emphasizes three main elements.
Három fő elemet említ meg.
In verse 6 and 7 there'll be peace in the animal kingdom.
Megemlíti a békét az állatok királyságában.
Animals will not be eating other animals.
Nem fogják egymást megenni.
Thus true before Adam's fall will be true again in the messianic kingdom.
Ez igaz volt Ádám bukása előtt, és igaz lesz a messiási királyságban is.
In verse 8 also be peace between humanity and animals.
Megemlíti az írás és rész azt is, hogy az emberek és az állatok között is béke lesz.
So children can play with the most poisonous snakes that will not be harmed.
Tehát még a legmérgezőbb kígyók se fognak ártani akkor nekünk.
Then we have verse 9.
Aztán eljön a 9. vers.
The knowledge of God will permeate the entire earth.
És az Úr ismeretével teljes lesz az egész föld.
Then we have Isaiah chapter 65.
Nézzük meg Izsaiás 65-öt.
Verses 17 through 25.
A 17-es verstől a 25. versekig.
In verse 17 he promises new heavens and a new earth.
Új eget és új földet ígér a 17-es versben.
This is not the new heavens and new earth of Revelation 21 and 22.
Ez nem ugyanaz az új ég és új föld, amit a Jelenések 21-22-ben említ.
It is a renovation of the earth as we now have it.
Ez annak a földnek a megújításáról beszél, amivel most rendelkezünk.
It emphasizes a divine renovation.
Egy isteni megújításról beszél.
So some things of this earth will be restored.
Tehát valami nagyon megváltozik ezen a földön.
Like Israel's basic geography will continue.
De az alapvető földrajza Izraelnek megmarad.
But some things will be brand new.
De bizonyos dolgok viszont teljesen újak lesznek.
That includes, as we shall see under the Israel study, a brand new mountain in the land.
Majd az izraeli részben látni fogjuk, hogy egy vadonatúj hegy emelkedik ki az országban.
That will be the highest mountain in the world.
És azt írja, hogy ez lesz a világon a legmagasabb hegy.
On that mountain will be the millennial Jerusalem and the millennial temple.
És ezen a hegyen foglal helyet a milléniumi kornak a Jeruzsáleme és a milléniumi templom is.
In verse 18-19 he provides a basic description of the millennial Jerusalem.
És a 18-as, 19-es versek egy összefoglaló leírását adják a milléniumi Jeruzsálemnek.
In verse 20, we discover the issue of life and death in the kingdom.
A 20-as versben pedig az élet és halál kérdésével foglalkozik.
Death will be for unbelievers only.
És kiderül, hogy csak a nem hívők között lesz halálozás.
Even for them, only the age of 100.
És ők is csak 100 év fölött halnak meg.
But for those who believe, they'll live to the end of the Messianic kingdom.
De aki hisz, az végig él a messiási királyságban.
And all Jews who are born during the kingdom will become believers as they age.
És ez azt is jelenti, hogy minden zsidó, aki a királyságban születik, hitre jut eddig az életkoráig.
This is in Jeremiah 31, verse 34.
Jeremiás versei, sorry Jeremiah.
Jeremiah 31, 34.
31-34.
Also in Isaiah passages, verses 21-24.
És az Ézsaiásban is 21-től 24-ig.
Will be a time of personal peace and prosperity.
Látjuk a béke és a virágzás idejét.
In verse 21 and 32 there will be a time of building and planting.
21-22-es vers az építkezésről ír.
Also in verse 22 a lifetime of longevity.
Long?
How long they will live.
Ez is foglalkozik avval, hogy milyen hosszan fognak élni.
And everyone will live at least 100 years and they'll die only if they remain in unbelief.
És ez minimum a 100 év, és a fölött is csak a nem hívők halnak meg.
In verse 23, there will be an absence of calamity and turmoil.
Absolute.
Verse 23, mm-hmm. Total absence of calamity. Mm-hmm. No calamity, no turmoil.
Tehát nem lesz se fáradtság, nem lesz korai halál, nem lesznek.
In verse 24, there will be immediate response from God when people pray.
És a 24-es vers szerint azonnal válaszol, és azonnal meghallgatja Isten a kéréseket, imákat. És itt a 25-ös vers szintén utal az állatvilágban való békére. Még ezen a reggelen két további vers részletet szeretnék megemlíteni, vagy írásrészt. Ez a Mikéás 4, 1-től 5-ig.
In verses 1, 2, and 3, the universal peace on this earth.
1-től 3-ig versek szintén az egyetemes békéről beszélnek a Földön.
And therefore, issues will not be settled by war.
Nem lesz háború, nem, tehát a problémákat vagy a vitató kérdéseket nem háborúval oldják meg.
But issues will be settled by arbitration from Jerusalem.
Hanem a Jeruzsálemből jön ki a szó, ami rendezi ezeket a kérdéseket. A negyedik vers virágzást és bőséget ígér.
And in verse 5, Israel's total allegiance will be to the God of Israel. Israel's total allegiance will be to the God of Israel.
Tehát és teljes lojalitással lesz Izrael a királyuk felé.
There will be a history of Israel falling back, as has been true for centuries.
És Izraelnek voltak olyan századai, amikor nagyon visszaesett, és ez évszázadokra is igaz volt.
Last passage is Revelation 20, verses 1 through 3.
Jelenések 20, 1-től 3-ig.
And that is the binding of Satan.
És itt olvasunk Sátán megkötözéséről.
He'll be bound in the abyss section of Sheol and Hades.
Meg lesz kötözve, és a mélységbe kerül, az abiszba.
He will not be able to cause any temptation anywhere in the world.
És nem tud kísérteni, és nem tud semmilyen háborút okozni.
Demons will be confined elsewhere, underworld.
A démonok is meg lesznek kötözve.
As we shall see later on, half demons will be confined in Eden, now Southern Jordan.
Dél-Jordánia területén, Edomban írja le azt a területet, ahol a démonok meg lesznek kötözve.
The other half demons will be confined in Babylonia, which is now Southern Iraq.
És Dél-Irak, tehát Babilóniának írja le, ez egy másik terület, ahol szintén démonok lesznek megkötözve.
So said in the kingdom will not be eliminated. Said in the kingdom will not disappear.
Mm-hmm. A bűn a királyságban nem tűnik el teljesen.
It will still be reduced.
De abszolút vissza lesz szorítva.
Because apart from a satanic or demonic temptation, people upon the signature that we
appointed. Tehát a sátáni és a démoni kísértés teljesen ki lesz iktatva, de az emberi bűnös természet még jelen lesz.
And the signature of man is sufficient to cause them to commit different acts of sin.
És az emberi bűnös természet elegendő az, hogy az ember bűnöket kövessen el. De alapvetően ez vissza lesz szorítva a messiási királyságban.
And no one dies young, but dies the age of 100 if they remain in unbelief.
És senki nem hal meg 100 év alatt, és a fölött is csak akkor, ha nem hisz.
So these are the basic characteristics of the Messianic kingdom.
Tehát ezek lennének az alapvető jellemzői a messiási királyságnak.
The next section we'll be dealing with in the subsequent study will be the government of the Messianic kingdom.
És amivel ezek után foglalkozunk, az a messiási királyságnak a kormányzata, a kormányzati felépítése. És még részletesebben majd az Izrael foglalkozó tanulmányban látjuk ezeket. Sela. Nagyon szépen köszönjük Arnoldnak a bevezető tanítást. Finished.